Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Megrázták a hazai nyilvánosságot azok a hírek, amelyek Thiel Tamás meggyilkolásának fegyelméről szóltak az elmúlt napokban. Egy nagyjából negyed évszázada megoldatlan bűnügyről van szó. Thiel Tamást, aki akkor 11 éves volt, 2000-ben tűnt el, és közel 2,5 évtizeden keresztül nem lehetett biztosan tudni arról, hogy mi is történt vele. Idén azonban az események felgyorsultak. Először is a rendőrség azt jelentette be, hogy megtalálták Thiel Tamás holttestét, majd rá nem sokkal később, gyakorlatilag 2 nappal ezelőtt, már arról érkeztek a hírek, hogy a feltételezett gyilkosát is sikerült elkapni. Innentől kezdve gyorsultak fel igazán az események. Az elmúlt 48 órában először magát a feltételezett gyilkost, aki beismerte a tettét, elengedte a rendőrség, csak vált, vagy pontosabban tanúként hallgatta meg. Majd ezt az ügyészség felülbírálta, és a mai napon elfogató parancsot adtak ki ellene, akit egyébként rá nem sokkal később el is fogtak. Jelenleg, ha minden igaz, már a rendőrség kezei között van. A ma esti adásunkban először meg fognak szólalni az az alkotó páros, akiknek Eltűntek című podcastja többek között Thiel Tamás eltűnésével és meggyilkolásával foglalkozik. A podcast az ősz folyamán futott a Partizánon, az alkotó páros Janecskó Kata és Sevestyén Csaba befejezték a podcastot, és most azon gondolkoznak, hogy hogyan érdemes folytatni majd ezt a történetet úgy, hogy az élet továbbírta ennek a fejleményeit. Erről is fognak majd beszélni a ma esti adásunkban. De itt lesz velünk online kapcsoláson keresztül Thielné Vörös Katalin és Thiel Mátyás, a néhai Thiel Tamás szülei, akik vállalták, hogy megszólalnak a műsorban. Itt lesz velünk Licsi Lajos, a Thiel család ügyvédje, aki a fejleményekről szintén majd megosztja a véleményét, illetve érkezik hozzánk Bojki Orsoly, a kriminológus, akinek egyik fő kutatási területe az emberölést elkövető fiatalkorúak. Illetve Stump Péter politikai elemző szintén online csatlakozik majd hozzánk, aki alapvetően azt fogjuk majd elemezni, hogy hogyan reagált a politikai pártok, a politikai osztály erre a helyzetre, hogyan alakult ki egyfajta reagálási verseny, mennyiben szükségszerű ez a reakció, és egyáltalában hogyan nézne ki egy igazán felelős reagálás a politikai élet részéről erre a lesújtó, tragikus helyzetre. Először azonban mindenek előtt kapcsoljuk telefonon Kövecs Mátét, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjét, aki vállalta, hogy adásunkban elmondja azt, hogy mik a legfrissebb fejlemények az ügyel kapcsolatban, amit tudhat a nyilvánosság. Üdvözlöm sajtószóvivő helyettes úr, ha minden igaz, akkor itt van már velem a vonalban.
Igen, itt vagyok, jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a nézőket, illetőleg a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye délután 3:44-kor adtak ki egy sajtóközleményt, amiben értesítették igazából a nyilvánosságot azzal kapcsolatban, hogy az önök álláspontja szerint nem évült el a Thiel Tamás sérelmére elkövetett emberölés. Kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy pontosan miben tért el az álláspontjuk a rendőrségétől.
A Thiel Tamás sérelmére 2020. május 28. napján elkövetett minősített emberölés büntette miatt folyamba lévő nyomozásban. A főügyészség az elkövetéskor, illetve a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során jutott arra, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Ebből következően pedig, ha valaki fiatalkorúként követel minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg. Maga a jogi problémát egy picit részletesebben kifejtve, az elévülés kérdésére mind az elkövetéskori, tehát 2020. május 28. napján, de mind a jelenleg hatályos büntető törvény úgy rendelkezik, hogy egyes bűncselekmények, így például mind a két törvény alatt a minősített emberölések büntethetősége nem évül el. A többi bűncselekmény elévülése pedig a rájuk kiszabható büntetési tétel felső határának megfelelő idő, tehát annyi év elteltével elévül. A fiatalkorú elkövetőkre speciális szabályok vonatkoznak, és mind az elkövetéskori, mind a hatályos törvény úgy rendelkezik, hogy a fiatalkorúval szemben szabadságvesztés leghosszabb tartama, ez rövidebb, mint a felnőtt elkövetők esetében. Így életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények esetén, például a minősített emberölés, ez 15 év volt 2000-ben, és most is ugyan ennyi. Uh-huh. És a törvény az elévülési határidő számításánál azt mondja, hogy ez a 15 év az irányadó. Viszont a főügyészség egyértelmű jogi álláspontja szerint az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési határidő számítása fogalmilag kizárt, hiszen azok soha nem évülhetnek el, a törvényi rendelkezések értelmében. Így nincs határidő számítás, hiszen soha nem évülhetnek el. Emiatt nem következett be az elévülés.
Világos. Mit lehet tudni F. Jánosról? Tehát büntetlen előjeti volt, vagy ezt megelőzően bármikor a hatóságoknak a látó körébe került-e korábban már?
E vonatkozásban ugyanazt tudom mondani, mint a rendőrségi sajtó szóvivő, vagy rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ez különleges személyes adatnak minősül, tehát erről nem tudunk tájékoztatást adni.
Értem. Az elfogás körülményével kapcsolatban tud-e bármilyen tájékoztatást adni a nézőinknek?
Annyit tudok megerősíteni, hogy az elfogása megtörtént, viszont ennek részleteiről nem tudunk tájékoztatást adni. Jelenleg ennél részletesebb tájékoztatást a főügyészség a mai nap folyamán nem kíván az ügyben adni.
Világos. Az elfogató parancsa azért volt szükség, mint amit a nyilvánosság feltételez, hogy szökésben volt az illető?
Az elkövető elfogása érdekében került kiadásra az elfogató parancs.
De azt esetleg el tudja mondani, hogy nem tudom, együttműködő volt, vagy ellenállást tanúsított, kellett-e bármilyen, nem tudom én, megfeszített, vagy többet erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy el lehessen fogni?
Nem tudunk részletesebb tájékoztatást adni az elfogás körülményeiről.
Jó, és akkor egy utolsó kérdést engedjen még meg, és aztán köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt, hogy nyilvánvalóan itt főként a család szemszögében nézve az elmúlt 48 órában a már amúgy is rendkívül súlyos traumák mellett újra kellett traumatizálódniuk amiatt, hogy először a rendőrség ugye tanúként beidézi, de aztán elengedi a gyilkost, most úgy néz ki, hogy mégis vádat emelnek ellene. Szóval fölmerülhet az a kérdés, hogy itt miért viselkedett ennyire inkompetensen a hatóságok, nyomozó hatóságok mindegyike. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen meglátás, amit meg tud osztani a nézőinkkel?
Én annyit tudok ebbe az ügybe, ebbe vonatkozásra megosztani, hogy a felderítési szakban lévő nyomozás során a nyomozásfelvételt ellátó főügyészség most került abba a helyzetbe, hogy az eljárás teljes ügyiratát és így az elévülés kérdését megvizsgálja. Ebben a nagy tárgyi súlyú ügyben egy komoly, nagyon súlyos szakmai döntés meghozatal azt kell, hogy mondjam, hogy a főügyészség részéről a lehető leghamarabb megtörtént.
Tehát akkor, ha jól értem, igazából itt a rendőrségnek kellett volna proaktívabbnak lenni, mondjuk például, amikor a látókerükbe került a gyilkos, hogy mondjuk egyeztessen az ügyészséggel, hogy érdemes-e esetleg fölvetni azt, hogy itt az elévülés, mint olyan, ahogy önök fogalmaznak, az fogalmilag kizárt.
Az ügyben a nyomozóhatóság, illetőleg az ügyészség között folytatott kommunikáció az a nyilvánosság felé nem tárható, emiatt ennél szélesebb körben nem tudok tájékoztatást adni erről.
Kövess Máté, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, hát minden jót
önnek,
viszont hallásra.
Viszonthallásra.
És akkor folytatjuk a műsorunkat, pontosan már megkezdjük a itt a stúdióban ülő vendégeinkkel, ahogy mondtam már a fölvezetőben, Janecskó Kata és Sebestyén Csaba, az Eltűntek című podcast társalkotói ülnek itt most velem együtt. Szervusztok, köszöntelek titeket az adásban. Kezdjük azzal, hogy említettem a felvezetőben, hogy Tilla Tamás 24 évvel ezelőtt tűnt el, a holttestét viszont csak idén találták meg, az elkövető kilétével kapcsolatban pedig jó pár tévút volt igazából a nyomozás során. Erről részletesen beszéltek a podcastotokban, nyilvánvalóan mindenkinek ajánljuk, hogy hallgassa meg, ha eddig még nem tett volna így. A Partizán Podcast felületén ezt egyébként meg lehet találni, illetve a videó leírásában szintén belinkeljük ezt. Na most beszélünk majd a legfrissebb fejleményekről is, de előtte azok számára, akik nem követték feltétlenül az eseményeket, kérlek, hogy foglaljátok össze röviden, hogy mik voltak az ügy sarokpontjai, kik voltak egyébként korábban a gyanúsítottak. Csaba.
Hát ugye azt tudjuk, ugye, hogy Tilla Tamás 2000-ben tűnt el, és nagyon-nagyon-nagyon sok fajta verzió volt arról, hogy vele mi történhetett. Többek között itt volt ez a spanyol pedofil szától kezdve, ugye szervkereskedelem, minden. Mi azzal kezdtük ezt a podcastot a Katával, hogy pontosan ezeket az információkat igyekeztünk el ellenőrizni, hogy mi az abból, ami releváns lehet, ami után érdemes lenne utána nézni, vagy egyáltalán mindegyik ugye, egy ilyen fals információt. És az derült ki mindegyikről nyilván egy után, hogy nem érdemes ezek után menni, hanem egy teljesen más vonalon kell nekünk is elindulni. Volt egy S. János nevezetű a Tamásék környezetében élő ember, akit ugye el is ítéltek, előzőleg szexuális cselekmények miatt. Sokáig őt gyanúsították, ugye azzal, hogy esetleg közel lehet Tamás eltűnéséhez, később kiderült, hogy neki sem volt köze, ez egyáltalán így ő is ugye kikerült ebből a körből. És azt gondolom, hogy ezek voltak azok a fontosabb momentumok, amik Tamás ügyét kísérték.
Talán annyival egészíteném ki, hogy a szülők számára különösen fájdalmas és megterelő volt az az időszak, amikor rájuk irányult a nyomozó hatóságnak a figyelme, tehát poligráfozták például az édesapát. Nyilván ezt lehet tudni, hogy a nyomozáson ezt ki kellett zárni, ezt a verziót is, de hogy mégis azért ez egy hosszabb ideig tartott. Erről beszéltek részletesen a podcastban, igen, hogy ez milyen iszonyatos megterelés jelentett a számukra.
Ugye múlt csütörtökön december 5-én temették el végül Thiel Tamást Baján, és sokan azt hihették, hogy valamifajta végponthoz érkezett az ügy és a kisfiú története. Habár ekkor azért még úgy tűnt, hogy lezáratlan marad az ügy. Most ezután pár nappal később bejelentett a rendőrség, hogy megtalálták az elkövetőt, aki egyébként beismerő vallomást is tett. Elmondjátok kérlek, hogy mik voltak az elmúlt napok fejleményei közül a legfontosabbak, és mit tudunk most arról, hogy mi történt pontosan 24 évvel ezelőtt Thiel Tamással?
Ugye egy pillanatra szerintem vissza kell térni nyára, illetve a rendőrség nyári bejelentésére, amitán megtalálták Thiel Tamás holttestét. Akkor ugye egy bizonyos F. Jánosnak a történetét ismertük meg a rendőrség tolmácsolásában, tehát amit ő mondott el a rendőröknek. Ez ugye arról szólt, hogy volt egy V. József nevű esztergályos vállalkozó, akinek a telkén találták meg a holttestet betonalatt, és úgy volt a történet, miszerint egy gyermek, vagy egy gyermek otthonban élő fiatal emberek közül valaki segített egy gyermek holttest elásásában, vagy eltemetésében ennek az esztergályosnak a telkén. És erről a történetről derült ki, hogy F. János valaki másról állította azt, hogy igen, részt vett ebben az eltemetésben, de hogy igazából a mostani legfrissebb fejlemények szerint ő maga volt ennek a történetnek a főszereplője, és mind a két másik ember, mind V. József, mind a másik fiatal ember, akik egyébként azóta már nem élnek, egyikük sem, teljesen áltatlanok voltak ebben a történetben.
Ők ugye öngyilkosok lettek.
Igen. Különböző időpontokban, tehát nem egyszerre.
Ennek bármifajta köze van, vagy volt ez az ügyhöz, vagy ettől
nagyon nehéz lenne megmondani. A fiatal ember, ő még 2011-ben öngyilkos lett, és az ő haláláról nem lehet semmit sem tudni. V. József haláláról annyit lehet tudni, ami nagyon okot adott arra, hogy azt gondoljuk, hogy köze van ehhez, hogy ugyanabban az épületben követte, ugyanabban a lelléképpedben követte az öngyilkosságot, ahol a Tamás volt este nyugodott a beton alatt.
Igen.
Ez esetleg?
Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekünk sikerült megtalálni ugye V. József fiát, és szeretünk volna vele is beszélni. Azt mondta, hogy ha lezárul a rendőrségi nyomozás, akkor majd a rendelkezésünkre áll, de nyilván most, hogy kiderült, hogy az édesapja nem érintett egyáltalán a bűnügyben, így akkor azt mondta, hogy tártalan, és akkor nem szeretne velünk erről beszélni többet. Uh-huh. Úgyhogy igyekeztünk ugye ezt a szállát is rögtön megpróbálni, és utolérni, hogy hát ha tudunk valami közelebbi információt kapni tőle, de sajnos ugye így akkor ez okafogyottá vált innentől kezdve nekünk.
Nagyon szeretném a látszatát is kerülni a kegyeletsértő megszólalásnak, és éppen ezért nem akarok részletesen belemenni arra, abba, hogy mennyire válogatott kegyetlenséggel kellett meghalni a Thiel Tamásnak. Ugye itt azért a rendőrségi sajtótájékoztató alapján ez tényleg egy kifejezetten bestiális gyilkosság volt. De az indítéka kapcsolatban a rendőrség nem közölte, hogy milyen indítékot sejtenek Thiel Tamás családjára tekintettel. Szerintetek miért nem közölték? Nektek van esetleg sejtésetek arról, és ez elmondható-e? Illetve milyen jellegű indítékokat nem szokott közölni a rendőrség a ti tapasztalataitok szerint?
Hát én azt gondolom, ugye ilyen esetben sajnos azért elég hamar felmerül a szexuális indítatású elkövetés, és nyilván ilyenkor nehéz persze, főleg mostani helyzetben ugye, hogy napról napra, percről percre változnak az események, nyilván nehéz ezt most így a családdal is közölni. De egyébként a statisztikailag is, hogyha megnézzük, a kiskórokkal szemben elkövetett ugye bűncselekmények, nagyon nagy százaléka van azért előfordulhat az, hogy szexuális indítatású egy bűncselekmény.
Igen, egyetértek a Csabával, én is erre gondolnék első körben, hogy ezért nem közölte a rendőrség az indítékot. Illetve ugye azt is mondták, hogy nem, tehát hogy az egyik rendőri megszólalás az úgy hangzott, hogy különösebb ok nélkül, a másik hangzott úgy, hogy én nem szeretnék nyilvánosságra hozni, tehát hogy még azt is el tudom képzelni, hogy tényleg nem tudják ők sem.
Illetve még, bocsánat, annyit, hogy volt egy olyan információ, nem tudom, hogy ez mennyire valós vagy nem valós, hogy korábban valami hasonló jellegű üggyel kapcsolatban már F. Jánost összehozták még korábban. Ezt nem tudom, ennek mi nem tudtunk sajnos utána járni teljes mértékben, de valahol elhangzott már egy ilyen is egyébként.
Ti hogyan látjátok F. János személyét? Tehát kérlek, mondjátok el, amit tudtok róla, illetve azt is, hogy az ő neve korábban hogyan került elő, előkerült bármilyen formában a bűnügy kapcsán, és igazából az elmúlt 48-72 órában nektek milyen többletismereteitek lettek róla, hogyan látjátok most őt?
Én elmondom, amit a rendőrség mondott róla, tehát a rendőrök szavaiból lehet tudni arról, hogy ő családos, Budapesten él, vállalkozó. Ugye azt, ahogy az előbb kérdezted, nem árulják el, hogy büntetett előletű vagy sem, pedig ennek azért elég nagy jelentősége lenne.
Az megállja a hét szintet, amit arra a ügyészségi sajtószóvivő helyettes úr hivatkozott, hogy ez személyiségi jognak minősülne?
Egyrészt ez igaz, de másrészt szoktam látni a ügyészségi közleményeket, amikben szerepel az, hogy az adott vádlott vagy gyanúsított terhelt büntetett területről vagy sem. Tehát én azért láttam elég sok példát arra, amikor közöltek ilyen típusú információt.
Én a mai nap folyamán igyekeztem egy kicsit F. János lakó környezetében tudakozódni, hogy mi az, amit esetleg lehet róla tudni.
Tehát voltál ott?
Igen, és beszéltem is ott a lakó környezetben élőkkel is, és nagyon furcsa figurának írják le F. Jánost. Egyébként ott a lakó környezetében is sok probléma volt vele, tehát ez, azt mondták, hogy olyasmi dolgok, hogy ugye mindenkibe belekötött, mindennel és mindenkivel baja volt, tehát nagyon problémásként írják le, nagyon problémás szomszéd volt mindenkinek. Illetve volt, aki megemlítette például egy olyan furcsa szokását, hogy volt egy tetőablak, és ő rengeteg időt töltött azzal, hogy így kimászott a tetőablakon, és a környező udvarokra, házakba nézegetett be, csak úgy random. És ugye nagyon sok autó, azt mondják, hogy nagyon sok autó átott a házuk előtt, és a lakókörnyezetet nyilván a tiltamás ügytől függetlenül is ugye zavarta F. János, és ez a kör, ami ott megfordult esetleg, mert rengeteg autó átott ugye az utcában, nem fértek el tőle, a többi lakó nem fért el tőle, és ezért eljutottak odáig, hogy szerették volna F. Jánost valahogy onnan eltávolítani ebből a lakókörnyezetből. Nyilván volt olyan terv már, hogy az önkormányzathoz is elmennek és segítséget kérnek, tehát Till ügytől függetlenül is úgy írták le, hogy rettentő problémás figura volt.
A lakókörnyezetében bárki akár csak áttételesen utalt arra, hogy esetleg fölmerült vele szemben az a gyanú, hogy környékbeli gyerekeket molesztálhat, vagy a sérelmükre bármifajta cselekményt előkészíthet, vagy megvalósíthat, ilyesminek akár csak a gyanúja fölmerült?
Gyanúja nem. Voltak ilyen furcsa, mondjuk érdekes megszólalásai, és ezt egy szomszéd vagy egy mellette élő mondta el nekünk például, hogy volt olyan, hogy azt mondta, hogy valamelyik szomszéd gyerekének, hogy neki nagyon sok fegyvere van otthon, és hogy nehogy elsüljön véletlenül, mikor éppen a gyerek valami olyat csinált, ami őt idegesítette és zavarta. Tehát ilyenek vannak, ilyen.
Tehát fegyvereket tartott otthon, ezt lehet tudni?
Állítólag, ugye. Nyilván ebből az, hogy most ez igaz, és mondjuk F. Jánosnak tényleg voltak fegyverei, ezt nem tudjuk ugyan, de ilyen megnyilatkozásai voltak. Tehát nyilván ezáltal sem lopta magát a lakóközösség szívébe.
Értelmezzük, Léci, a nézők számára, valójában miért távozhatott szabadon? Valószínűleg ez volt az az elem, ami mindenkinek igazából kirúgta a biztosítékot, tehát nagyon nehezen belátható ez jogilag laikus ember számára, hogy ott a gyilkos elmondja a vallomását, és a rendőrség ezt követően megköszönje az együttműködését, és tanúként nyugtázza ezt a vallomástételt.
A rendőrség jogértelmezése az volt, hogy 15 év után az ő esetében elévült a bűncselekmény, miután 16 éves volt a Tamás megölésének az idején, 16 éves múlt néhány hónappal, tehát nem érte még el a 18. életévét, ezért rá a rendőrség úgy értelmezte, hogy más elévülési szabályok vonatkoznak, enyhébb elévülési szabályok, mint egyébként a felnőttekre.
És a te értelmezésed szerint ki értelmezi helyesen a jogot? A rendőrség, vagy pedig az ügyészség, aki arra hivatkozik, hogy álláspontjuk szerint ellenévülő bűncselekmények esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt?
Én nem vagyok jogász, de nekem első körben a rendőrség értelmezése logikusnak tűnt, bármilyen fájdalmas is.
Tehát akkor elképzelhető, hogy itt az elmúlt, nem tudom, 48 óraban tapasztalt társadalmi felháborodás, adott esetben politikai felháborodás miatt is lehetett nyomás alatt az ügyészség, hogy ezt a döntést hozza?
Az látszik, hogy ez egy nagyon komplex jogi kérdés, szerintem erről még sokáig fognak vitatkozni a büntetőjogászok, hogy itt kinek van igaza.
Jó. Csaba?
Én azt gondolom, hogy én is egyetértek Katával, hogy szerintem a rendőrség ugye elsőnek indulása szerintem is releváns lehet, viszont nyilván az ember igazságérzete pedig az ügyészséggel ért egyet azonnal. Tehát én azt gondolom, hogy igen. Tehát, és nyilván, ahogy mondja Kata is, igen, hogy ez még biztos, hogy sokáig elhúzódik, hogy melyik értelmezés az elsődleges, és melyik a helyes. Igen.
Hónapokat töltöttetek részben ezzel az üggyel. Most, hogy egy ilyen fejlemény állt elő, nyilván friss még a fejlemény, tehát lehet, hogy erre nincsen kész választatok, de mégis hogyan gondolkoztok erről? Azok a nézők, hallgatók, akik adott esetben az elmúlt heteket az Eltűntek podcast követésével töltötték, számíthatnak arra, hogy valamilyen formában folytatjátok a podcastolást?
Nagyon szeretnénk folytatni, én iszonyatosan elszánt vagyok abban, hogy szeretnék jelen lenni ennek az ügynek az összes bírósági tárgyalásán majd, és erről tudósítanánk is a nézőket, hallgatókat.
Illetve még, amit lehet, ugye, ami az ügyet kíséri, mindenről megpróbálunk mindenkit tájékoztatni ebben a formában, és nyilván a Till családdal szemben is azt gondolom, ez még kötelességünk, és nyilván Tamás emlékére is, hogy folytassuk.
A családdal mikor tudtatok beszélni utoljára?
Hát a temetésen beszéltünk utoljára velük.
Személyesen temetésen beszéltem velük, egyébként pedig üzeneteket váltottunk, tehát nem akartam őket telefonhívással zavarni, de üzeneteben kommunikáltunk az elmúlt napokban.
Jó. Janecskó Kata, Sebestyén Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Gyertek majd máskor is.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig javaslom, hogy ha még nem hallgattátok meg, akkor hallgassátok meg az Eltűntek podcastot, ahogy mondtam, a Partizán podcast csatornája megtalálható, de leírásba is belinkeljük. Hamarosan érkezik hozzánk Lihi József ügyvéd, illetve online kapcsolás, mint lesz velünk Tilt Tamás édesanyja, Tilné Vörös Katalin és édesapja Tilt Mátyás. Előtte azonban készültünk egy összeállítással arra vonatkozóan, hogy hogy nézett ki az elmúlt két nap esemény története. Ebben nem lesz benne most kifejezetten az elkövető elkapása, tehát ez a legfrissebb fejlemény nem ez benne, de az azt megelőző fejlemények mindegyikért összefoglaltuk nektek, ez következik most.
Részletes vallomást tett a kihallgatásán Tilt Tamás gyilkosa, közölte Bogdán Gyula alezredes az Országos Rendőrfőkapitányság sajtótájékoztatóján. A hatóság közlése szerint az alig 11 éves áldozatot az akkor 16 éves F. János ölte meg, aki eddig barátja és munkaadója ellen tanúskodott.
Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság felderítette Tilt Tamás gyilkosának személyét, aki a cselekmény idején 16 éves volt, Magyarországon élő magyar állampolgár.
Hozzátette, F. Jánost részletes vallomásra késztették, aki a nyáron barátja és korábbi munkaadója ellen vallott.
Tilt Tamás szülei a tegnapi rendőrségi sajtótájékoztató előtt egy órával tudták meg, hogy 11 éves kisfiúk emberülés áldozata lett 24 évvel ezelőtt. Ügyvédjük szerint perre viszik az ügyet és kártérítést kérnek a férfitól.
Innentől kezdve nekünk egy esztendőnk van perjogi értelemben, sérelemdíj, tehát kártérítés sérelemdíj jogcímén pert indítani az illetővel szemben, ezt meg is fogjuk tenni.
A rendőrség ma rövid közleményt adott ki, amelyben azt írják, ahogy lezárul a nyomozás a gyilkossági ügyben, elrendelik a férfi ellen az eljárást hamis tanúzás és tanúk befolyásolása miatt. Egy általunk megkérdezett jogász szerint ezekért akár évekre rács mögé kerülhet.
És akkor elsőként itt ül most velem a Tilt család ügyvédje, Lihi Lajos. Lihi József, bocsánat, szervusz, üdvözöllek az adásban.
Üdvözöllek, szervusz.
Kezdjük azzal, hogy a rendőrségi sajtótájékoztatóan elhangzottak szerint november 28-án tette meg a gyilkos a beismerést. Mikor értesült erről a család?
Tegnap előtt. Ugye tábornokkor 14 órakor tervezte a sajtótájékoztatót. Én kaptam egy telefont előtte a rendőrség részéről már reggel, hogy minden körülmények között érjek oda Bajára 13 órára, tehát még a sajtótájékoztatót megelőzően egy órával, mert a szülőknek ott két nyomozó pontos tájékoztatást kíván adni a joghelyzetről. Nyilván ne a sajtóból tudják meg a híreket. Úgyhogy, és azért volt a fontos, hogy az én jelenlétem is, mert elhangzott az, hogy a tájékoztatás alkalmával valószínűleg olyan dolgok is világra, napvilágra kerülnek, amely jogi megmagyarázást igényel a szülők részére. Lefele Bajára éppen azon gondolkodtam, hogy hát akkor itt biztos valami elfogás lesz. Hiszen hát ugye akkor kerítenek ilyen nagy feneket a dolgoknak, és azon morfondíroztam, hogy kit fogtak el vajon? Még egy bűnsegédet? Vagy valaki mást? Mert ugye semmilyen kétség nem volt a felől, hogy kire kell gyanakodni, amikor valakinek a padlózata alól elővesznek egy holttestet 24 év után, hát arra, akinek az ingatlanából azt elő, a tulajdonosra, meg hát aki segített neki betonozni. Ki gondolt arra akkor még, hogy pont nekik nincs közük ehhez a cselekményhez, és helyettük egy akkor 16 éves gyerek az, aki a balhét elkövette. Ott a asztalnál egyébként tegnap előtt volt egy nagyon pozitív pillanat, hát hiszen közölték a szülőkkel azt, hogy megvan a gyilkos. 24 éve vár ez a két ember arra, hogy erre a pillanatra, hogy valaki hatósági értelemben elmondja nekik, hogy megvan a tettes, elmondta vezetéknév, keresztnév, ki az illető. És ugye nyilvánvalóan ez egy felemelő pillanat volt, pozitív pillanat volt a szülők számára, mert hát ugye mégiscsak az igazságszolgáltatási elégtétel.
Igen.
Na de ez 50 másodpercig tartott. Hiszen ugye utána jött a hideg zuhany, hogy de nem tudunk vele mit kezdeni. Se meggyanúsítani, se eljárni vele szembe. És le kellett kísérni a lépcsőn a rendőrkapitányságon, és meg kellett mutatni neki a kijárati ajtót. Na most onnantól kezdve el lehet képzelni azt a pillanatot, hogy milyen, milyen leírhatatlan döbbenet szállta meg azt a helyiséget.
Segítsek-e megérteni valamit? Jogvégzett emberként felteszem, hogy a te fejedben is elfutott az az érvelés, amivel az ügyészség érvelt, miszerint az ő álláspontjuk ugye megint az, hogy el nem évülő bűncselekmények esetében elévülési időszámítása fogalmilag kizárt. Fölvetetted ezt a rendőröknek, hogy érveltél esetleg ezzel, vagy volt egyáltalán előkerült-e ebben a beszélgetésben ez a szempont? Reagáltak-e neked erre, erre bármit?
Fel sem merült ilyesmi. Bennem se. Miről van szó? Elhangzik egy ilyen számomra is döbbenetes joghelyzet. Persze, még én is másodpercek telnek el, amíg felfogom a joghelyzetet magát. Megértem én tökéletesen, tudom az elévülési szabályokat, értem, hogy a fiatalkorúaknál 15 év, és mivel ugye a büntetési tétel felső határához társítja ugye az elévülési időszakát, időtartamát is a jogszabály, hát rögtön adta magát elsőre, ugye a formál logika, magától értetődő volt, hogy eltelt a 15 év, elévült a cselekmény, nyomozás elrendelése nem volt soha, azt mondjuk nem tudom, hogy miért, mert az mondjuk megszakította volna az elévülést egyéb iránt, de nem volt ilyesmi. A 15 évet meg akárhonnan számoltuk, az kifutott. Na most az, hogy ez volt tegnap előtt a jogi álláspont. Tegnap is erről beszéltünk, ma is erről beszéltünk reggel óta, mindenhol. De nap végére mostanra egyszer csak megfordultak a malomkerekek. És most már nem arról beszélünk, amiről eddig beszéltünk, és nem lehet azt mondani, hogy ez a ügy fordulatokba ne bővelkedne. Hiszen nyilvánvalóan megfelelő helyeken, megfelelő szinteken, vagy ma, vagy már tegnap, összeültek. És azt mondták, hogy jó, akkor nézzük meg alaposabban. Hogy lehetne mégsem elengedni ezt az illetőt? Hiszen hát szerettük volna letartóztatni, és nézzük meg, és tudjuk azt, hogy milyen lelki állapotban lehetett az a nyomozó is, vagy az a két nyomozó is, aki kieresztette a rendőrkapitányság épületén ezt az embert.
Ez világos, de itt azért alapvetően mégiscsak a szülők felé empatikus első körben az ember, hiszen 24 éve vártak egyáltalán arról, hogy megtudhassák, mi történt a fiúkkal.
Igen.
És akkor egyrészt ebben a 48 órában szembesülni azzal, hogy megvan az elkövető, szembesülni azzal, hogy ennek ellenére szabadon távozhat, majd most megint azzal szembesülni, hogy akkor most mégis le fogják tartóztatni, lehet, hogy mégiscsak bíróságra kerülhet. Szóval itt szerinted kinek a felelőssége vethető fel azért, hogy ezen keresztül kellett menni a tilszülőknek?
A tilszülőknek azon kellett keresztül menni, hogy tegnap előtt, meg tegnap is, belekerültek abba a legmélyebb lélektani állapotba, aminél rettenetesebbet szülő nem tud megélni az életbe. Megvan a gyerekem gyilkosa, de otthon ül, és mondjuk nézi a tévét. És nem tudnak vele mit csinálni. Ez egy borzasztó érzés, rettenetes. Ugyanakkor a mostani délutáni híradás, mely szerint, ami tegnap még elévült, meg tegnap előtt, ma már mégsem évült el, hát ez örömhír. Tehát ma már nyilván másképp fognak aludni, mint tegnap aludtak. Felelősség, ugye a kérdésedben ez volt. Két kisé ellentétes értelmezési jogszabály hely vetélkedik egymással, és az egyik felülírja a másikat. Azt, amit az előbb mondtam, az elévülési időnek a büntetési tételkeret maximumában való meghatározása, vagy társításához, ez egy jogszabályhely. Ebből indult ki a rendőrség. Az ügyészség pedig nyilván nagyítóval nézte a jogszabályokat, keresték azt a lehetőséget, hogy jó, vessük össze mindent mindennel, és tökéletes logikával rájöttek arra, én tegnap még gógyiztam rajta, de én nem jöttem rá. Hogy persze, van egy generálisabb szabály. Mégpedig az, hogy vannak bizonyos bűncselekmények, amelyek természetüknél fogva nem évülhetnek el. Na most, hogyha ilyen a minősített emberölés, és itt most ez a nagyon fontos. Milyen emberölés volt ez? Minősített. Miért volt? Mert az illető a beismerő vallomásában, amit tanúként tett, elismerte azt, hogy mivel, milyen eszközzel és hogyan gyilkolta meg ezt a fiút. Egy ácskapocssal szúrta, ütötte, meg azt hiszem a végén még folytotta is. Magyarul a különös kegyetlenség, tehát a bestiális elkövetési mód nyomban adja magát. Ez megkérdőjelezhetetlen.
De ezért merül fel a kérdés, hogy akkor miért tudott egymással egyeztetni az ügyészség és a nyomozóhatóság? Tehát én nem akarlak abban belekényszeríteni, hogy véleményezze az ő munkájukat, de azért mégiscsak fölmerül az emberben az a kérdés, hogy ha meglett a holttest, és utána volt egy nyom arra vonatkozóan, hogy ki lehet az elkövető, akkor felteszem, volt idejük fölkészülni, tehát ez nem egy váratlan eseményként állt elő, nem arról volt szó, hogy hirtelen eléjük került az illető, hanem volt idejük valamilyen módon ezt az egészet előkészíteni. Itt láthatóan ez mégsem történt meg, és egy ilyen retraumatizáción kellett keresztül mennie a két szülőnek teljesen indokolatlan.
Mondjuk ez kétségtelen. Tehát ez azért egy kontraproduktív helyzet volt, vagy helyzet most, jelen pillanatban. Én megmondom, mire gondolok. A nyomozó szervek 24 év után beismerő vallomásra késztették ezt az illetőt. Le a kalappal előttük, megcsinálták. Megrecsent az illető, elismerte. Az, hogy nem kamu beismerő vallomásról van szó, azt pedig lecsekkolták a poligráf hazugságvizsgálógép. A műszer nem téved, alátámasztotta, hogy igazat beszél ez az illető. Ő volt az, egyedül volt, senki más nem volt benne.
Ebben egyébként F. János együttműködő volt? Volt erről bármilyen információd?
Persze. Persze, hát eleinte nem. De amikor már harmadjára, negyedjére idézik be, és nyilván megvannak azok a kriminológiai technikák, hogy hogy helyezem lélektani nyomás alá, akkor egyszer csak megrecsen és elmondja. Persze.
A negyedjére, bocsáss, milyen hosszú folyamatról beszélünk egyáltalán?
Én úgy tudom, hogy négyszer idézték be, és a negyedjére recsent meg.
És ez mennyi idő alatt történt meg? Hetek, hónapok?
Nem. Talán napok egyéb iránt, mert azzal teltek a hónapok, hogy a teljes akkori, tehát 16 éves korabeli emberi környezetét, volt pedagógusok, osztálytársak, aki róla meg tudott szólalni és elővehető, megnyilatkoztatták, milyen típusú volt ez a gyerek akkor. És elmondták róla, hogy igen erősen problémás volt, maga tartászavaros volt. Nem véletlenül járt abba az iskolába, ahová beiratták, egy speciális iskolába. Tele volt balhéval. És épp ez kelti fel a gyanút a rendőrökbe, hogy akkor ne nyugodjunk már bele abba, hogy akik betonoztak, azok voltak, meg akinek az ingatlanában megtaláltuk, az volt, mert hát ez adja magát, ez most ez a könnyebbik vége lenne a dolognak, hanem dolgozzunk rá erre az emberre, mert igen könnyen lehet, hogy benne van a balhé.
És így bocsáss meg, büntetlen előletű volt, mert korábban is a hatóságoknak a látókörébe került.
16 évesen nyilván, ja, ha úgy érted a kérdést, hogy ma 40 évesen.
Igen.
Én ezt megkérdeztem. Megkérdeztem, hogy milyen a Priusza.
Van ennek?
Van.
Van?
De...
Bocs, csak ennyit árulj el. Tehát korábban hasonló típusú bűncselekmények kapcsán került már a hatóságok látókörébe?
Nem, egy-két. Tehát 24 év óta egy-két kisebb kihágásról beszélhetünk, körülbelül boltilopás szintre kell gondolni. Tehát a végeredményben ő 24 év alatt fegyelmezett volt. Egyébként is a világ legfegyelmezettebb embere, mert 24 éven keresztül a szörnyűséget magában tartotta. Tehát ő elkövetett egy bestiális gyilkosságot, azt leképezte magába, és soha az életbe, 16 tinédzser korától napjainkig, az emberi környezetéből senki nem érzékelte azt, hogy ebben az emberben egy szörnyű titok rejlik.
Én nagyon fontosan tartom, hogy a közbizalmat semmiképpen ne elvarodáljuk a rendőrség és a vádhatóság irányába. De ezzel együtt is azért tényleg nagyon nehéz túlépni azon, hogyha ráadásul ez egy elnyújtott folyamat volt, négyszer tudták kihallgatásra idézni F. Jánost, akkor miért nem volt jobban előkészítve az, hogy akkor végül is hogyan lehet őt majd ezért számon kérni és elítélni, de rendben van, vagy vádat emelni pontosabban vele szemben, de hát akkor ezek szerint ezt nem sikerült megnyugtató alapossággal előkészíteni. A gyilkos motivációjáról úgy szólnak a hírek, hogy a család kapott tájékoztatást, meg lehet-e ezt osztani a nyilvánossággal?
Amikor ülünk az asztalnál, ugye felmerül a kérdés, hogyan gyilkolja meg? Ugye? Milyen eszközzel? Elmondják bestiálisan. Következő kérdés a miért? Tehát az indíték. Mi? Indíték nélkül nincsen gyilkosság. Na, itt megakadtunk egy pillanatra, mert az volt a tájékoztatás, hogy magában a beismerő vallomásban, amit tett, arra az egy tartalmi kérdésre, hogy mi volt az indítéka, miért tette, miért csalja be ezt a srácot az utcáról, miért, mit akar vele. Erre nem adott válaszadást. Tehát az indíték, az elmondás szerint, a nyomozók elmondása szerint nincs benne a jegyzőkönyvben. Hm. És ezért nem tudtunk más tenni, mert attól még gondolkodni lehet. Tényadatokból az ember értelmes következtetéseket le tud vonni. És akkor megmaradtunk az indítéknél egy darabig, mert két rendőr, én, a két szülő, nyilván helyzetet értékeltünk, és mire jutottunk? Hát arra, hogy ez egy szexuális indíték kellett, hogy legyen. Miért? Mert minden más kizárható. Miért zárható ki? Két fiatalsász találkozik ad hoc alapon, hiszen ugye őként cigizik a utcán, a kapu előtt, onnan megjön a Tamás a biciklivel. Tehát ez egy sors véletlen a folytán való találkozás. Semmi ügyelőzmény nincs közöttük, ezért sem a bosszú, sem a féltékenység, sem a harag, semmi ilyesmi nem jöhet szóba, ami egyébként ugye szokott legtöbb esetben megjelenni indítékként. Pénz. Nincs pénzügyi motiváció. 150 forint van Tamásnál. Nem kell neki az a 150 forint, de egyébként, hogyha el akarja venni tőle, a kapuba is elvehette volna. Ezért nem kell hátravinni a fészerbe valakit. És hogyan hajtja végre a cselekményt? Egy ácskapocssal. Olyan indulat és brutalitás jön ki ennél a cselekménynél, ott, abban a pillanatban úgy eszkalálódik, ugye a két fiatal között a helyzet, egy gyerekkorú és egy fiatalkorú között a helyzet, amit valami kivált. Na, akkor ezt tegyük össze. Épész alapon, és kiukadunk ide.
F. János személye, mikor kelt egy gyanút, egyáltalán fölmerült korábban benned azt, hogy esetleg ő maga lehetett az elkövető?
Bennem nem.
Értesült először a személyéről?
Tegnap előtt ismertük meg az illetőnek a nevét. Ugye ő volt az, aki 24 év után megszegte a saját fegyelmi szabályait, és mégis előhozakodott ezzel a dologgal, mert a havert, aki belekerült a letartóztatásba, vagy jó fejségből, vagy pedig abból és anyagi haszon miatt is, ezt nem tudjuk, abban a helyzetben akarta hozni, hogy eredményes vádegyességet tudjon kötni, tehát például büntetéskiszabási kedvezményben részesülhessen. Adott neki egy olyan információt, amely a magyar bűnüldözésnek az egyik legfontosabb, nem ismert információja volt. Hol van Till Tamás, melyik négyzetméteren? Ez egy nagyon jó információ mindenféle vádegyességre. Persze természetesen ugye a barátnak a védője volt az, aki gondolom ezt összehozta a hatóságokkal. De rögtön felmerült a kérdés, hogy honnan tudja az illető. Hát F. Jánostól tudom. Jó, és ő honnan tudja. És ő ráfogta a volt tulajdonosra, illetőleg hát ugye a K. Péterre, aki akkor 20 éves volt, és valóban segített betonozni. De már meghaltak. Tehát ő kigógyiszta előtte, hogy amikor előhozakozik ezzel az információval, akkor miért ne rá terelődjön a gyanú? Azokat úgyse tudják már megkérdezni, akiktől ő az információt származtatja, mondta ő.
József, mielőtt kapcsoljuk a Till szülőket, kérlek, hogy még azt röviden foglald össze a számunkra, hogy most mi lesz a folytatás? Tehát ezt követően nagyjából hogyan kell elképzelni, mi lesz az ügymenet, hogy fog lezajlani a bírósági tárgyalás? Van-e esetleg annak bármifajta esélye, hogy egy tárgyalás követően mégis büntetlenül távozhat majd F. János?
Ez jó kérdés. Először is nem kérdés előttem az, hogy nyilván őrizetbe vették, le fogják tartóztatni. Most már. Minősített emberről is. Meg fogják vádolni. Miért? Egyébként beismerő vallomást tett, és a poligráf ellenőrizte a vallomását. Tehát ilyen értelemben nem nagy esélye van arra, hogy a vádemelést megússza. Nem hiszem, hogy ki fogják engedni letartóztatásból, képzeljük el, milyen visszhangot kapna ez a lépés. És akkor itt jön az, hogy ezt az elévüléssel kapcsolatos okfejtést, amit ugye örömünkre a főügyészség a mai nap folyamán nyilvánosságra hozott. Tehát, hogy ami elévült tegnap, az mára mégse évült el. Ezt a bíróság hogyan fogja értékelni? Ezt még nem tudhatjuk. Tehát, hogy a bíróság, nagyon remélem, hogy ugyanígy. Tehát egyébként szerintem is, mert igaza van a főügyészségnek, mert a generálisabb szabály, az felülírja azt a szabályt, ami ugye a kiskorúaknak a büntetési tétel keretére vonatkozik. Mert hogyha a minősített emberölés nem évülhet el nevezetű jogszabályi rendelkezést elolvassuk, akkor onnantól kezdve nem kell differenciálni, hogy ki követi el azt a cselekményt. Nem évül el. Tehát ebben az értelemben nagyon jó, hogy a főügyészség gondolkodott és tovább gondolt ezt az egészet. Az, hogy mit fog kapni, az még egy másik kérdés. 24 év után járnak el valakivel szemben. És fiatalkorúként követte el a cselekményt, tehát az is érdekes, hogy ugye még mindig a fiatalkorúakra vonatkozó büntetéskiszabási gyakorlat szerint, tehát csak 15 évet kaphat érte. Tehát ilyen és ehhez hasonló dolgok fognak felmerülni azért még, és én azért szorítok, hogy most már akkor tényleg vállalja a felelősséget, és büntessék meg. Nehogy az legyen, hogy a nagy időmúlás miatt, mert hát 24 és fél év óta, meg még mire elítélik, addig még megint eltelik egy másfél év, jelent meg, nehogy az legyen, hogy a fiatalkorúakra vonatkozó szabályrendszer miatt akár csak egy jelképes büntetésbe részesüljön a végén. Mert az is lehet, hogy ez is benne van a pakliban. Akkor meg még nagyobb futótűz lesz, és még nagyobb reakció lesz, mint ami most volt.
Lihi József, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt összefoglaltad a nézőink számára. Minden jót kívánok neked, gyere majd.
Köszönöm én is. Köszi.
Most pedig kapcsoljuk Baját, ahol a Minden Igaz itt vannak velünk a vonalban a Till szülők, Till Tamás édesanyja, Till név Vörös Katalin, és édesapja Till Mátyás. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket!
Till név Vörös Katalin vagyok.
Jó estét kívánok!
Üdvözlök mindenkit ott a stúdióban és a nézőket is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és rendkívül nagyra értékelni, hogy ezekben a nehéz órákban időt szakítanak arra, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot arról, hogy mi mennek keresztül ezekben a napokban, ezekben az órákban. Ugye épészen ezen fölmérhető az, hogy mind kellett keresztül menniük az elmúlt közel negyed évszázadban, és még inkább, hogy az elmúlt 48 órában. Mit tudnak elmondani a nyilvánosságnak, hogy vannak most, hogy bírják elviselni ezeket a fejleményeket?
Hát megmondom őszintén, hogy legelőször szembesültünk azzal, hogy ez az elkövető csak úgy kisétál a rendőrségről, semmiféle büntetést nem kap, és most kiderül, hogy mi is felelősségre vonható, mert nem évült el az ügy. Egy kis megnyugvás, akkor azt mondom, hogy az egy büntetés. A kérdés az, hogy mi a büntetés.
És mégis a megnyugvás megnyugvást nem lesz sokan, mert elveszett Tamás, de mégis nagyon bízunk most a hatóságban, hogy megkapja annak a méltó tettét.
Itt már említettük az adásban azt, hogy nehezen érthető, hogy állhatott elő ez a helyzet a nyomozóhatóság és a vádhatóság között, hogy az egyik úgy értékeli, hogy csak tanúként kell meghallgatni F. Jánost, és aztán elengedik, míg aztán a másikuk pedig úgy értékeli, hogy nincs értelmezhető, nem értelmezhető az elévülés az ő bűncselekménye kapcsán. Kértek önöktől bocsánatot az eljárásrendi kavarás miatt bárki, bármelyik hatóság?
Nem. Tőlünk senki nem kér semmiféle bocsánatot.
Elnézést, egyáltalán mindegy, az ügyvédő is elmondta végül is, csak annyit tudunk, amit ő is elmondott. Igazából nem kerestek meg bennünket ilyen kérdésre, vagy bocsánat kérésre, senki nem keresett meg minket.
Tehát akkor ezzel még a magyar állam hatóságai adósak önök felé, ezt jól értem.
Hát most igen. Igen, mert nem kaptunk semmiféle nem követték meg saját magukat, hogy ők kibáztak volna. Ez itt a probléma. Elment úgy 24 év, mintha nem történt volna semmi.
Igen, azt nehéz megállapítani ebből a távolságból, hogy a 24 év alatt milyen eljárásrendi hibák terhelték a nyomozást, vagy az egész ügyet, hogyha egyáltalán terhelték. Én most kifejezetten az elmúlt 48-72 órára voltam kíváncsi, mert nyilvánvalóan ez egy erőteljes megterelés lehetett önök számára, hogy egyrésztől szembesülni azzal, hogy megvan a gyilkos, aztán szembesülni azzal, hogy büntetlenül távozhat, és akkor most végül azzal szembesülni, hogy nem, legalábbis őrizetbe vették, aztán meglátjuk majd, hogy a vádemelés hogyan néz ki vele szemben. Amikor a rendőrség között... Mondja kérem.
tulajdonképpen az egész, ami új fejleményeket, ezeket is csak a hírekből tudtuk meg. Úgyhogy minket a rendőrség ilyen hírekkel soha nem keresett meg. Szóval nem tudom, mindent.
Bocsássa meg, híreg. Csak akkor ezt tisztázzuk, tehát akkor a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség, amikor mégiscsak intézkedett arról, hogy véleményük szerint nem évült el a bűncselekmény, és kiadták az elfogató parancsot, illetve aztán is fogták magát F. Jánost. Erről igen. Sem az ügyészség, sem a rendőrség nem eresztett meg egy telefont önöknek?
Nem, hát
mindent a médiától
tudtuk meg. Tehát tulajdonképpen ilyen ügyekben minket soha nem kerestek meg
minden tájékoztatást a médiától tudtuk meg.
Visszatérhetnénk arra, és amikor Tamást megtalálták, azt is a lakosságtól tudtuk meg, és nem a hatóságoktól.
Jó, itt valószínűleg a rendőrségnek lett volna ugye feladata, hiszen nyilvánvalóan ők adták ki az elfogató parancsot, és ők fogták el tettest. Tehát ilyen szempontból akkor fölmerül az a kérdés, hogy kellett-e volna ez. Valószínűleg azért ilyen emberiességi szempontok is közrejátszhatnának egy ilyen ügynek a kezelése során. Amikor a rendőrség közölte önökkel F. János nevét, ismerősen csengett ez a név önöknek? Mondott bármit? Nem is hallottak róla korábban?
Nem.
Nem is vertük egyet, nem is volt semmiféle népszerű, nem volt miért ismerjünk egymást. Úgyhogy.
Ugye a politika is lecsapott az elévülésnek a hírére, vagy a büntetlenségnek a hírére pontosabban. Nyilvánvalóan ez valamelyes kívánatos, hiszen hogyha joghézag van, vagy valamilyen szempontból felvethető az, hogy szükség lenne jogszabály módosítására ahhoz, hogy jobban tudjon működni az igazságszolgáltatás, akkor ez egy kívánatos dolog. Önök mit üzennek a politikusoknak? Milyen magatartást várnának el? Egyáltalában kívánnak-e bármifajta javaslatot tenni arra, hogy igazából hogyan lenne érdemes viselkedni egy ilyen helyzetben a politikai elitünknek? Kormánypárt, ellenzék egyaránt egy kalap alá véve most.
Szerintem egyféleképpen lehetne olyan jogszabályt kéne alkotni, hogy ne kerüljen még egyszer egy másik család ugyanebben a helyzetben, mert mi belekerültünk. Úgyhogy hogy megkapják normálisan, tisztességesen az áldozatoknak a szülei azt a büntetést, aki elkövette, mint amivel most még beleestünk. Uh-huh. Mert ezt nagyon nehéz. Ezt nem lehet nagyon nehéz elviselni, úgyhogy nem tudom ezt. De nem lehet túllépni. Sajnos.
És arra nézvést, akármelyiküknek bármilyen fölvetése van-e, ugye most felteszem, hogy el fog jutni ennek a nyilatkozatunknak a híre a politikai döntéshozókhoz, mondom még egyszer, kormánypárt az ellenzékhez egyaránt, hogy milyen típusú támogatásra lenne igazából szükség. Részben azért, hogy meg lehessen előzni további kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket, illetve, hogyha mondjuk ilyen szörnyűség történik, akkor mondjuk a családnak kevésbé kelljen olyan traumákkal szemben nézni, mint amikkel önöknek szembe kellett nézni. Ugye az Eltűntek podcastban hát elég érzékletesen beszélnek arról, hogy maga az eljárás legalább mennyire megterhelő volt ahhoz képest, hogy önmagában ugye egy ilyen borzalmas veszteséget kellett megélniük. Szóval mit mondanák a döntéshozóknak most ebben a kiemelt pillanatban, mire figyeljenek, hogyan próbáljanak felelősen eljárni az ilyen helyzeteket illetően?
Szerintem most kéne jobban odafigyelni a családokra. A családpolitikára beszélünk, akkor most kéne odafigyelni jobban a családokra és a gyerekeinkre.
Katalin esetleg? Nagyon...
Hát ez a legfontosabb, hogy a családoknak a tájékoztatása mindenről, hogy mi az, amire figyeljenek oda.
Meg hát igazából ezt...
Mert ugye én is azt üzenném a szülőknek, hogy ha gyermeküket elengedik bárhová, akár úszoda volt, vagy bárhová, akkor megkérdezik, hogy nem történt felük valami furcsa dolog, vagy nem figyeltek fel valami furcsa dologra. Ezt utána ugye a közvélemény felé tájékoztatni. Jobban tudom figyelni a képet. És ha bárhová mennek, akkor lehet, hogy többen meg csoportot menjenek. Főleg, hogyha fiatalabb vagyok, mint a Tamás. Mert ugye a Tamás 11 éves, és azért próbáltuk őt az önállóságra nevelni, mert ugye ideig mindig együtt mentünk, vagy bent a mamával, vagy velem, tehát mindig valakibe mentő. Most ez volt a harmadik olyan alkalom, amikor egyedül ment úgy ki. És szombaton is volt kint, ugye szombaton délelőtt iskolában hozni voltak, és akkor ő délután fogta az iglét, és kiment a vadasportra megnézni, nem mellett meg a kis csipon, hát ez még nem történt meg. És ugye vasárnap reggel, mielőtt én mentem volt dolgozni, akkor a szájában megaláltuk egymást, mert felébredt még, ugye készültem, hogy megyek hozni, felébredt, és akkor oda mentem hozzá. Megaláltuk egymást, és megszírtuk, és kérdeztem tőle, hogy anya, kimentek ma is oda spart, mondta, kisfiam, ha jön a munkába, és megbeszélítek, hogy szeretnék kimenni, akkor egyeztettek, és akkor beszélítek. De mondtam, hát.
Azt szeretem volna igazából még megkérdezni önöktől, hogy mire kérik az önökkel empatizálókat? Ugye december 5-én végre megtörtént az, amit nyilvánvalóan önmagában senki nem szeretne, hogy a saját gyermekét kelljen eltemetni, de önöknek mégiscsak valamifajta talán méltóságteljességet adhatott, hogy legalább le tudták zárni ezt az egész helyzetet, még akkor is, hogyha ez nyilvánvalóan egy rettenetesen tragikus helyzet. Szóval, hogy mit kérnek azoktól, akik most ezekben az órákban önökre gondolnak, együtt éreznek, és ki szeretnék fejezni a szolidaritásukat? Ugye a közösségi média felületeken rengeteg empatizáló, szimpatizáló komment, bejegyzés jelent meg. Hogyan kéne most igazából emlékezni az országnak Tamásra? Mit kérnek önök a gyászolóktól, az önök gyászában osztozóktól?
Igen, először is nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki minket támogatott. Hittek bennük, hogy mink mindig is igazat mondtunk, úgyhogy nehéz erre választani, még nehéz. Ez egy olyan kérdés, amire szerintem mit választani. Ez egy nagyon nagy mély fájdalom, hogy ha valaki elveszít meg. Ebben a formában.
Hogy ez a fájdalom, ez mit jelent?
Annyi volt, talán relatív, mert nem könnyű.
De megvan a
terület. Megvan a még úgy döntött a hatóság, hogy büntetett, védették, hogy megvetták, megbűvült a büntet, amit ő követett.
Sajnos a vonal valamiért most nagyon rossz lett, ezt rettenetesen sajnálom, mert jó lett volna még beszélgetni. Talán egy záró kérdést még próbáljunk meg, hát, hogyha közben az idővel egy kicsit megjavul. Mert azt mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy kaptak-e bármilyen érzelmi támogatást a környezetüktől az elmúlt időszakban, akár Baja városától, illetve hogy mit gondolnak, hogyan kellene segíteni azoknak a szülőkön, akik szintén mondjuk adott esetben hasonlóképpen eltűnt a gyermekük, nem tudják, hogy éle vagy hal-e, szóval hogyan lehetne igazából akár a helyi közösségeknek, akár az államnak abban segítséget vállalnia, hogy legalább érzelmi támogatást kapjanak azok a szülők, akik ilyen traumán mennek keresztül épp.
Szerintünk a rendőrségnek először is, hogyha bejelentik, hogy valami történt, szerintem a rendőrségnek egy kicsikét másképp kéne hozzáállni az egész eltűnési helyzethez, nem úgy, mint a 24 évnek ezelőtt, ahogy mink jártunk, az már egy nagyon nagy segítség lenne, de mink az ügyvédőről már beszéltünk róla, hogy meg szeretnénk oldani a Tamásnak az emléke megmaradhasson, és ebben a formában, hogyha valaki hasonló helyzetbe kerül, akkor mit tudjunk neki adni? Esetleg is jó tanácsot, vagy valamilyen segítséget.
Tehát, ha jól értem, akkor valamilyen segítőkezdeményezésben gondolkoznak, ami az önökhöz hasonló szülőknek adhatna támogatást, hogy Bár a rettenetes trauma nyilvánvalóan nem megkerülhető, de hogy legalább egy picivel több empátia és egy picivel több érzelmi támogatás kísérje őket. Igen. Szemben azzal, amit önöknek kellett megélniük.
Pontosan így van.
Hát azt gondolom, hogy ezt csak tényleg a jó kívánságainkat tudjuk küldeni, és azt gondolom, hogy sokan lesznek majd, nem csak ennek az adásnak a nézőjük közül, hanem a magyar nyilvánosságban is, akik szívesen támogatnak egy ilyen kezdeményezést. Úgyhogy kérem, hogyha erről bármit majd hírű lehet adni, akkor értesítsenek bennünket és a nyilvánosságot is. Biztos vagyok benne, hogy sokan állnak önök mögött.
Rendben van. És köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük, hogy egy ilyen nehéz órában a rendelkezésünkre álltak, és mindezt megosztották a nyilvánossággal. Minden jót kívánok önöknek.
Köszönjük szépen.
Folytatjuk az adást, azonnal érkezik ide a stúdióba Bojki Orsolya, jogász-kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa, akinek egyik fő kutatási területe az emberölést elkövető fiatal korúak. Sajnos lesz hozzá számos kérdésünk, hiszen nyilvánvalóan sajnos, hogy nem egyedülálló esetről van szó, és érdemes lenne megérteni emögött meghúzódó társadalmi okokat. Előtte azonban készítünk egy összeállítással arra vonatkozóan, hogy hogyan nézett ki az a rendőrségi sajtótájékoztató, amikor a gyilkos megtalálását jelentették be. Tehát ez nem az a sajtótájékoztató, amikor az elfogását, vagy később a rabosítását megcselekedték, hanem amikor először tájékoztatta a nyilvánosságot a rendőrség arról, hogy meglett a gyilkos. Ezt nézzük meg, utána pedig érkezik Bojki Orsolya.
F. János elismerte Thiel Tamás megölésének tényét, és részletes vallomást tett. Elmondása szerint a cselekmény napján, vasárnap, munkaadója V. József gépkocsin kiszállította őt a tanyára, és kisebb fizikai munkával bízta meg. Kiment cigarettázni a közeli ipartelepi útra, ahol találkozott az arra kerékpározó általa addig nem ismert kisfiúval, akit segítségkérés ürügyén megszólított. A gyermek egyezően a róla formált ismereteinkkel szívesen vállalta, hogy segít a 16 éves fiúnak, és elkísérte a vétanyára. A kerékpárját a kapu belső fenének támasztotta, és F. János vezetésével a műhelyépület mögötti fatárolóhelyiségbe léptek. Ott F. János különösebb ok nélkül rátámadta mit sem sejtő gyermekre, majd eszközös bántalmazással megölte. Ehhez vallomása szerint a helyszínen talált ácskapcsot használta. A holttestet egy talicskán áttolta a homokos talajú toldaléképületbe és elásta. A testre fóliát terített, arra homokréteget fedett. Tudta, hogy a helyiséget hamarosan le akarja betonozni V. József. A kerékpárt a telek gazdalbenőtt hátsó részébe dobta, ott találta meg a szomszéd júliusban, majd a rendőrség szeptemberben. A tanyára visszaérkező V. József leszitta azért, mert nem haladta rábízott munkával, de a tettét nem fedezte fel. A következő vasárnap V. Józseffel és egy kollégista társával végezték el a helyiség betonozását. Gondosan beiszapolták, eldöngölték, a tulajdonos kez alá hordták a betont, aki azt simította. F. János szerint V. József sosem tudta meg, mit rejt a később szerszámosként használt helyiség ajzatbetonja.
És itt jutottunk egy olyan ponthoz, ami számunkra is meglepő volt. Eddig is bővölkedett fordulatokban az ügy. Ehhez vissza kell térni viszont az elévülés szabályaihoz. A törvény akár a cselekmény elkövetésekor, akár a most hatályban lévő büntetőanyagi törvény azt mondja, hogy aki 16 éves életkorát meghaladóan követi el, az akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is bünteti rendelt cselekményt, jó esetben az emberülést, annak a büntethetősége 15 év múlva elévül. Vagyis a cselekményt 2000. május 28-án követte el János, de 2015. május végén az ő büntethetősége elévült. Vagyis ebben az esetben az említett elkövetőt tanúként hallgattuk ki, gyanúsítotti kihallgatására nem kerülhetett sor, így őrizetbevételére sem. És ez a most 40 éves családos vállalkozóként Budapesten élő személy jogi képviselők jelenlétében a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányi égépületéből szabadon távozhatott.
Folytatjuk a műsort, ahogy ígértem, itt ül már velem Bojki Orsolya, jogász-kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz, köszöntelek az adásban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm.
Kezdjük azzal, hogy bár nem feltétlenül a szűkemet szakterületed, de felhatalmaztál rá, hogy megkérlek, hogy értelmezd ezt a jogi ellentmondást, vagy jogértelmezési ellentmondást pontosabban, ami a rendőrség és az ügyészség között húzódik meg. Szerinted kinek van ebben igaza? A rendőrségnek, ami először azt gondolta, hogy nem lehetséges, elévülés miatt gyanúsítottként őt őrizetbe venni, F. Jánosról beszélünk, vagy pedig az ügyészségnek, aki azt mondja, hogy el nem évülő bűncselekmények esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt.
Azt gondolom, hogy egyértelműen az ügyészségnek van igaza, de hogy ez eleve furcsa, hogy ez így kérdésként felmerült, hiszen a jogi egyetemen is ez alapvető ismeretanyag szerintem, hogy ott fel vannak sorolva a büntető törvénykönyvben az el nem évülő bűncselekmények, közte az emberölés minősített esetei is szerepelnek, tehát ezek nem évülnek el, és egyébként pedig az, hogy a fiatalkorúakra milyen büntetési tételek vonatkoznak, meg milyen büntetési szabályok vonatkoznak, ez egy másik kérdés, tehát itt ez a fiatalkorú bűnelkövetőkhöz kapcsolódó szabály, és azok között, a szabályok között láthatjuk azt, hogy ugye maximum 15 évet kaphat az a fiatalkorú elkövető, aki a 16. életévét már betöltötte.
Tehát akkor ez nagyon fontos, hogy ezt ennyire határozottan állítod, mert ugye fölmerült az értelmezés is, hogy itt az ügyészség azért lépett közbe, mert hát rendkívül volt a társadalmi felháborodás, illetve a politika is látszott, hogy elkezdi használni az ügyet. Tehát akkor te határozottan azt mondod, hogy nem arról van szó, hogy az ügyészség végül megpróbált a kedélyeket csillapítani, hanem valójában ők léptek fel megfelelően a jog talaján állva.
Én azt gondolom, hogy igen.
De akkor viszont ez a rendőrség részéről hát valami kirívóan nagy hibának minősíthető.
Én nem szeretném minősíteni, és azt gondolom, hogy ez így jó, hogy végül is kiderült, és akkor valóban a törvények szerint jár el a hatóság. És egyébként pedig azért azt hozzá kell tenni, hogy maga az eljárás, az pedig a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok szerint fog zajlani, mert ugye az időbeli hatály az kimondja, hogy az elkövetéskori szabályokat kell alkalmazni, mivel ő akkor fiatalkorú volt, ezért akkor rá azok a büntetési tételek is vonatkoznak, és szabályok vonatkoznak, amik az akkori szabályok szerint a fiatalkorú bűnelkövetőkre.
Még egy jó értelmezési kérdés, az, hogy elfogadó parancsot kellett kiadni F. Jánossal szemben, az azt jelenti, hogy adott esetben idézésre nem jelent meg, vagy nem volt elérhető, tehát hogy nem tett eleget az együttműködési kötelezettségének, vagy pedig ez teljesen hagyományos és normális eljárásrend ilyenkor?
Szerintem ez normális, de nem tudom a részleteket, hogy miért történhetett ez.
Jó. A magyar kriminalisztikában mennyire példátlanok az ilyen típusú fordulatok vagy ellentmondások, mint amit most ebben a gyilkossági ügyben láthatunk?
Hát azt gondolom, hogy ez nagyon egyedülálló eset, tehát hogy eleve ez az egész kérdés, az elévülés kérdése valószínűleg azért merült fel ilyen élesen, és most, mert ilyen bűncselekménnyel, hogy valaki fiatalkorúként követi el az emberölést, majd 24 év elteltével, vagy nagyon sok idő elteltével derül ki az, hogy ő volt az elkövető. Egyébként hozzátenném, hogy még nincs jogerős ítélet.
Persze.
Tehát, hogy igazából megilletni őt az ártatlanság vélelme is, de mondjuk a feltételezett elkövető ő. Még akkor
ugye
is,
saját vallomás alapján lehet ezt
igen,
állítani.
Ennek ellenére is azért jogi szempontból, ugye, ha jogerős lesz Persze. majd az ítélet, akkor. Tehát hogy ez egyedülálló eset. Tehát ezért is nem merült föl eddig ez a kérdés valószínűleg.
Emlékszel olyanra valaha, hogy a rendőrség szabadon enged valakit egy emberölés feltételezett elkövetőjét, majd pár nap múlva elfogadó parancsot ad ki ellene?
Én nem találkoztam ilyen esettel, de ugye azért engedték el, mert hogy tanúként hallgatták ki. És ők úgy értelmezték, hogy már nem büntethető, mivel hogy elévült a bűncselekmény. És ezért engedték szabadon. Egyébként nem jellemző nyilván, hogyha valaki emberölést, tehát kihallgatják és bevall egy emberölést, akkor valószínűleg nem fogják szabadon engedni, addig, amíg ez nem tisztázódik.
Kriminológusként miben látod az itt sajátosságát? Tehát mitől alakulhatott ki az, hogy valami fajta töbletet reprezentál, mint önmagában azt a bestiális gyilkosságot, ami nyilván önmagában eléggé elborzasztó, de itt az eljárásrendi hibák miatt emelkedett ekkora közérdeklődésre az ügy, vagy van valami más elem is, amit szerinted fontos lenne beazonosítanunk és tudatosítanunk magunkban?
Ugye megint a konkrét ügyről beszélünk, amit nem ismerek én sem, tehát annyit tudok, mint mindenki más a médiából. Azt gondolom, hogy önmagába véve az, hogy ennyi idő telik el egy emberölés után, és kiderül, hogy ki volt az elkövető, ez is már önmagába véve egy nagy hír, mert hogy az emberöléseknek a nagy részét, a döntő részét, azt szinte azonnal felderítik, és vagy az elkövető jelenti fel önmagát, az is elég gyakori emberöléseknél, vagy pedig annyira gyorsan zajlik le a nyomozás, hogy szinte azonnal, akár 24 órán belül kiderül, hogy ki volt az elkövető, és akkor megindul az eljárás vele szemben. Tehát már az, hogy ennyire sok idő eltelt, ez már önmagába véve hírérték valószínűleg.
És akkor térjünk át a kutatási területre, mennyire gyakori fiatalkorúak követnek el ennyire súlyos bűncselekményt, mint amit Till Tamás gyilkosa követett el?
Önmagában az, hogy fiatalkorúak emberölést követnek el, azért nem mondható, hogy ez gyakori bűncselekmény lenne. Az, hogy erőszakos bűncselekményeket követnek el, az viszont eléggé gyakori, tehát, de itt főleg a vagyon elleni erőszakos bűncselekményekre kell gondolni, mint a rablás, az például tipikusan fiatalkorúakhoz kapcsolható bűncselekmény, legalábbis a fiatalkorú bűnelkövetőknek egy nagy része rablásért felel. Tehát az erőszak alkalmazása az nem áll távol a fiatalkorú bűnelkövetőknek egy nagy részétől, és ami még bár borzasztó és kívülállóként, meg akár kutatóként is megviselő ez a bestiális elkövetés, ami ugye büntetőjogi nyelven mondjuk különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek minősül, legalábbis így az eddig elmondottak alapján. Ez sem ritka, tehát hogyha emberölésről beszélünk és fiatalkorúakról, akkor nem ritka a különös kegyetlenséggel elkövetés, tehát hogy ez a minősített eset merül fel, és pont azért, mert a mi kutatásunk is, ami mondjuk már régebben zajlott, de azóta is foglalkoztunk erőszakos bűncselekményt elkövető fiatalkorúakkal, tehát hogy ott is az eseteknek a 68%-ában megállapították a különös kegyetlenséget, mint minősítő körülményt. Mert hogy ez a puszta kézzel agyonverés, mondjuk, ami teljesen tipikus ennél a korosztálynál sajnos, meg egyébként a fiatal felnőttek is benne voltak ebben a mintában, tehát ott 24 éves korig vizsgáltuk az elkövetőket, Ez tipikus, hogy puszta kézzel vagy a helyszínen talált tárgyakkal bántalmazzák az áldozatot egészen a haláláig, és ez a típusú elkövetés, mivel hogy ez viszonylag hosszú időn keresztül és különösen nagy szenvedést okozva történik, ezért akkor ezek különös kegyetlenségnek minősülnek.
Valóban más elévülési szabályok vonatkoznak a fiatalkorúakra, mint a felnőttekre? Szerintem ez egy fontos kérdés, ami nagyon foglalkoztatja most a közvéleményt, és biztos, hogy van ennek indokoltsága, ha különbözik. Kérlek, hogy erre is tér ki, hogy igazából mi indokolja ezt.
Nem vonatkoznak más elévülési szabályok, tehát itt a bűncselekményhez kapcsolódik az, hogy nem évül el az a bűncselekmény, tehát az emberölés...
A bűncselekmény is, nem pedig az elkövető életkora,
így van,
ami ezt
így
meghatározza.
Így van, ez a lényeg. És akkor az, hogy ő milyen büntetést kaphat, az egy másik kérdés. És akkor itt jön az, hogy ő maximum 15 évet kaphat.
Ugye Született gyilkosok címmel publikáltad a korábbi kutatási eredményeidet a fiatalkorú elkövetőkről. Néhány kérdésem lenne ezzel kapcsolatban hozzád. Mennyire gyakoriak a szimplán szadista motivációk a fiatalkorúak körében? Mit lehet erről látni, vagy egyáltalán valami fajta tendencia, amit a kutatásaid alapján esetleg meg tudsz osztani?
Csak annyit tennék hozzá, hogy született gyilkosok és egy kérdőjel van ott.
Igen.
Tehát, hogy mert született gyilkosok nincsenek, tehát azért ezt így a kriminológusként ezt így szeretném hangsúlyozni, hogy ezt ne gondoljuk, hogy valaki úgy születik, hogy gyilkosnak születik. Nyilván vannak olyan tényezők, amik elősegítik ezt az erőszakos elkövetést, meg az erőszakosságot magát, és ez lehet pszichés körülmény, és természetesen legfőképpen pedig a szociális, meg a nevelés, meg a környezeti hatások. És a szadista elkövetést kérdezed.
Vagy motiváltság, igen.
Vagy motiváltság, ez is ritka, tehát ez önmagában véve az öncélú szadizmus, brutalitás, ez egy ritka dolog a fiatalkorúaknál is. Ugyanakkor azért azt hozzá kell tenni, hogy Ugye ez a minta, amit mi vizsgáltunk, egyébként nem egyedül végeztem ezt a kutatást, hanem Tamási Erzsébettel, Sári Keszterrel, és még két gyermekpszichiáter is részt vett. Tehát ez egy ilyen elég nagy kutatás volt. Tehát, hogy ebben a mintában ugye 14 és 24 év közötti elkövetőket vizsgáltunk, és még ebben a intervallumban is, amikor ilyen szadizmussal, meg öncélú bántalmazással találkoztunk, az inkább a 14-18 év közöttiekre volt jellemző. Tehát ez a fajta gátlástalanság és brutalitás, ez úgymond ehhez a serdülő korosztályhoz köthető inkább. De ennek megvannak egyébként részben biológiai okai is, mármint annak, hogy miért ennyire gátlástalanok esetleg ezek a fiatalkorúak, és természetesen a hátterük az, ami nagyon sokat számít abban, hogy ők ilyenné válnak.
Köszönöm a pontosítást a címmel kapcsolatban. A tanulmány készítése során mik voltak a legmeglepőbb tapasztalataitok, vagy kutatási eredményeitek, ami mondjuk adott esetben titeket is meglepett, vagy a korábbi hipotéziseitek felülvizsgálatára kényszerített?
Igazából minket is meglepett ez a fajta extrém brutalitás, meg ez, hogy tényleg ez a büntetőjogi minősítésben is tükröződött a különös kegyetlenségnek a megjelenése. Egyébként a másik minősítő körülmény, ami nagyon gyakran megjelent, az a nyereségvágy volt. Tehát az azt jelenti, hogy, és ráadásul ez a kettő együtt jelent meg, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel, tehát ez azt jelenti, hogy ők, ezek az elkövetők valamilyen érték megszerzése érdekében követték el a cselekményüket. Azt is hozzá kell tenni egyébként, és ez a fiatalkorú erőszakos bűnelkövetésre jellemző, hogy nagyon gyakran náluk gyengébb személyeket támadnak meg, akik vagy kicsik, tehát kis gyerekek, mint például ebben az esetben is, amiről beszélünk, vagy az idősek, tehát akik ugye kevésbé tudják megvédeni magukat, tehát úgymond könnyű zsákmányra mennek, vagy könnyű prédára, nagyon csúnyán fogalmazva, és itt jön az az extrém brutalitás, ami minket meglepett, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy ő megszerezze azokat az értékeket, egy sokkal enyhébb bántalmazás is bőven elegendő lett volna. Mégis túllép ezen a határon, és egészen addig bántalmaz, amíg ugye a sértett meg nem hal. Tehát, hogy ez minket is meglepett.
És az a feltételezett motiváció, itt most előkerült már a korábbi beszélgetésekben F. János részéről, hogy vélhetően szexuális kielégülés és bántalmazás miatt került sor erre a bestiális cselekedetre. Ez mennyire gyakori, vagy ez egyáltalán mintázatként fölmutatható-e?
A szexuális motivum fiatalkorúaknál, pláne emberölésnél ez nem jellemző. Tehát a mi kutatásaink során is nagyon kevés ilyen esettel találkoztunk, és ott sem volt egyértelműen ez a klasszikus szexuális motiváció, hogy azért öli meg, mert meg akarja erőszakolni, vagy, hanem ott más is közrejátszott esetleg. Úgyhogy egyébként is ez a szexuális motívum, mint olyan, most nem csak az emberöléseknél, hanem a szexuális erőszak a fiatalkorúaknál, ez megjelenik, de nem ez a fő jellemző. Ugyanakkor például a most legutóbbi kutatásunknál, ami 2022-ben volt, és ott az erőszakos bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat vizsgáltuk, ott azért, ha nem is szexuális bűncselekményről volt szó, más bűncselekményeknél is egyébként megjelent valamiféle szexuális indítatás, vagy valamilyen aspektus, inkább úgy mondanám. De nem ez volt a fő motívum. Tehát ez kevésbé jellemző.
A kutatásokban kimutattátok azt, hogy az összes elkövető harmadánál derül ki valamilyen kezelést igénylő mentális probléma. Ha jól értem, akkor ez is egy faktor ezek szerint.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mostani, tényleg idén is volt egy kutatásunk, ami a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, tehát a tanárbántalmazás, illetve a gyermekotthonokban a nevelők, felügyelők elleni bántalmazásról volt szó, amit ugye fiatalkorúak követtek el, a korábbi kutatásunkban is, meg ebben az emberöléses kutatásunkban is. Egyértelmű az, hogy ezek a mentális problémák, ezek szinte az egyik legfontosabb rizikófaktort jelentik.
Tehát akkor itt az ellátórendszerek a hiányosságai is közrejátszhatnak abban, hogy valaki elkövetővé válik.
Igen, De ez egy nagyon komplex kérdés, tehát egyfelől nyilván a mentális állapotnak a javítása, tehát mondjuk a gyermekpszichiátria, gyermekpszichológiai ellátás hiányossága, másfelől pedig ugye a szociális, meg a gyermekvédelmi ellátórendszernek a hiányossága, mert nyilván az, hogy ők ilyen mentális állapotban vannak, ez nagyrészt annak köszönhető, hogy rendkívül hátrányos helyzetből jönnek, és olyan szociális környezet veszi őket körül, ami ezt eredményezi.
Részben utaltál, de szeretném, hogy egy kicsit részletesen is belemennél abba, hogy a kutatásotok, vagy pontosabban a tanulmányotok szerint a különös kegyetlenség annál nagyobb arányban jelenik meg, minél fiatalabb az elkövető, és ezt szeretném, hogyha értelmezzétek, hogy igazából ez miért van?
Mi a gátlástalanságra vezetjük vissza legfőképp, és arra az öncélú kötekedésre, illetve erőfitoktatásra, ami megjelenik egyébként is azért ebben a korosztályban, tehát egy kamasz gyereknél, egy serdülőnél azért gyakran látjuk azt, hogy ő meg akarja mutatni az erejét, meg akarja mutatni azt, hogy ő az, aki leuralja mondjuk a többieket, tehát ez megjelenik, meg feszegeti a határait, de ugye akkor, hogyha egy ilyen hátrányos helyzetű, nagyon alul szocializált, bántalmazott, sokszor nagyon erősen bántalmazott gyerekről van szó, akkor ez még szélsőségesebben fog kijönni belőle mondjuk egy ilyen erőszakos bűncselekmény útján. Másfelől pedig biológiai ok is fennforog, bár nem vagyok orvos meg biológus, csak nyilván én is az ezzel kapcsolatos szakirodalomból tudom azt, vagy olvastam azt, hogy az agyműködés is egy picit más ebben az életkorban, tehát pont
itt
az
a homloklebb működésre utaltatok, a homloklebb aktivitása pontosabban igen. A tanulmányotokban.
Igen, tehát az empátiás készség alul működik például ebben az életkorban, tehát eleve ez mindenkinél így van, anélkül, hogy egyébként mondjuk bűncselekményt követne el. Tehát, hogy ez jellemző erre a korosztályra, de azért nem ezzel magyarázzuk elsősorban.
És mennyire, tehát igazából hogy kell elképzelnünk ezt, ugye egy ilyen bűncselekmény után, mint amit F. János elkövetett, mennyire valószínűsíthető, hogy valaki amúgy normális, erőszakmentes, a társadalomban nem veszélyes életvitelt tud kialakítani felnőtt korára?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondoljuk, hogy ez elképzelhető. Hogyha megnézzük a kriminológiai elméleteket, amik egyébként a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatosak, többnél is felmerül az, és két csoportra osztja gyakorlatilag a fiatalkorúakat. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik kifejezetten ebben a serdülő korban, a kamasz korban, amikor amúgy is tényleg áthágják gyakran a szabályokat, megjelennek egyéb devianciák is, lázadnak nyilván a felnőttek ellen, meg a világ ellen, tehát hogy ehhez a kifejezetten serdülő korhoz kapcsolódik az ő bűnelkövetése is. És akkor van a másik csoport, akinél elkezdődik fiatalkorban, és nem lép ki ebből, hanem folytatódik felnőtt korában is, és gyakorlatilag egy ilyen bűnözői karriert épít fel, és gyakorlatilag bűnelkövetőként éli az életét aztán is. Tehát a fiatalkorú bűnelkövetőknek egy nagy része, nagyon nagy része abba hagyja, úgymond benő a fejelágya, mikor már idősebb lesz, és abba hagyja a deviáns viselkedést, és itt nem csak az erőszakosságra lehet gondolni, hanem egyébként is ugye akár a kábítószer fogyasztás, az alkoholizálás, a kisebb bolti lopás, stb. Bármi, ami kapcsolódik ehhez a korosztályhoz.
És akkor egy záró kérdés még hozzá, hogy nyilván most ezekben a napokban kiemelt figyelem irányul a fiatalkorú bűnelkövetőkre. Te milyen szempontokat hiányolsz ebből a diskurzusból? Szerinted mi az, amire figyelnie kellene akár a médiának, de akár az ügyet követő nyilvánosságnak, tehát nyilván van egyfajta erőteljes morális felháborodás, indokolt, de mégis mindezek mellett szerinted milyen szempontokat kellene tudatosítani magunkba, hogyha fiatalkorú bűnelkövetőkről, még ha egyébként kiemelten, nehéz szavakkal leírni, bestiális módon is követte el azt a bűncselekményt, mit kellene igazából szempontként szem előtt tartanunk?
Azt gondolom, hogy azt, hogy, mert itt megint ugye a média abszolút arra fókuszál, hogy mennyire brutális volt, milyen bestiális, stb. Hogyha fiatalkorú elkövetőkről van szó, akkor valahol az az elkövető is áldozat. ez biztos. Tehát, hogy valami olyan van általában a hátterében, amiből, ha ugye elolvassuk ezeket az aktákat, amikből mi dolgozunk általában, bűnügyi iratok, ott a gyámhivatali iratokat is látjuk, az egész családi hátterét is látjuk, a mentális állapotát is, erről is nagyon sok információ van, és egyértelműen kiderül, hogy ezek a gyerekek maguk is bántalmazottak, nagyon sokszor, fizikailag is, sokszor, akár szexuálisan is, és de lelkileg biztosan. És itt az elhanyagolás is ide tartozik, az, hogy a testi, vagy tehát fizikai, illetve a lelki elhanyagolás is közrejátszik, tehát hogy nyilvánvaló, hogy az a célja ezeknek a kutatásoknak is, hogy megelőzzük azt, hogy ilyen cselekmények történjenek, és hogy egyáltalán a fiatalok a bűn útjára lépjenek, és ehhez viszont az kell, hogy valahogy nyilván segítsék ezeket a hátrányos helyzetű, vagy nehéz helyzetben lévő fiatalokat, és ehhez pedig nyilván itt az ellátórendszernek a javulása lenne.
Igazából akkor az örök tanulság egyrészt több erőforrást a kutatóknak azért, hogy föl tudják tárni a társadalmi mozgatórugókat, és még több pénzt az ellátórendszernek azért, hogy be tudja tölteni azt a funkciót, amit be kéne tölteni, és amit láttunk, hogy milyen borzalmak tudnak következni abból, hogyha diszfunkcionális.
Így van.
Bojki Orsa, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívásunkat. Gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen én is.
És az árásra elfordulva hamarosan értékeljük azt, hogy hogyan reagáltak a különböző politikai pártok és politikusok a kialakult helyzetre. Előtte azonban készítettünk egy összeállítástól, a legfontosabb politikusi nyilatkozatokat gyűjtöttük össze.
Törvénymódosítást kezdeményez Stihl Tamás ügyének elévülése miatt a Fidesz. A frakció közösségi oldalán azt írják, hogy mindenkit joggal háborít fel a fennálló jogi helyzet. Az ugyanis szembe megy minden jó érzésű ember erkölcsi elvárásával, így azonnali választ kíván. Ellenzéki politikusok is foglalkoznak a témával, Magyar Péter közleményében azt írta, felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet hazánkban. A Tisza párt követeli, hogy a kormány azonnal nyújtson be jogszabálymódosítást, hogy egy gyilkosság büntethetősége fiatalkorúak esetén se évülhessen el. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke pedig Facebook videóban sürgette a jogszabálymódosítás megfontolását.
Szerintem érdemes megvitatni ezt a dolgot, nem egyszerűen bulvárlapokra, vagy bulvárlapok első oldalára illő kérdés ez, hanem az élet és halál a jó és rossz dolgában szerintem valamennyi korosztály nyugodtan újra beszélgethet. Mondom ezt azzal együtt, hogy én abszolút értem a mai szabályozás mögötti meghontolásokat, ezzel együtt sem hagynám szó nélkül mindazt, ami történt.
És akkor a pártpolitikusi reakciókat fogjuk most majd átnézni és elemezni Stumpf Péterrel, politológussal, aki Szegedről jelentkezik be hozzánk. Szervusz Péter, köszöntelek az adásban. Megpróbálkozom még egyszer.
Jó, és köszönöm a meghívást.
Oké, akkor megérkeztünk, rendben van. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szóval kezdjük azzal, kérlek, hogy foglald össze, hogy egyrésztről nyilvánvalóan egy politikusnak felelőssége, sőt kötelessége egy ilyen helyzetben megszólalni, adott esetben, hogyha azt tapasztalja, hogy jogszabályhiány áll fent, akkor valamilyen módon kezdeményezze azt, hogy egy törvénymódosítással ezt orvosolják. Másrésztről azért nyilvánvalóan fölmetülnek szempontok, hogy itt a méltányosság, az emberségesség és egyáltalán az ízlésesség keretein belül maradjon. Hogyan lehet értékelni a pártpolitikusi nyilatkozatokat? Szerinted kinek sikerült a leginkább megfelelnie, vagy legjobban balanszírozni ebben a rendkívül nehéz és kényes kérdésben?
Hát én azt gondolom, hogy egyébként egy politikusnak feladata egy ilyen helyzetben megszólalni. Tehát azért, hogyha bármilyen hiba történt itt, amit hallottunk már a műsorban is, hogy milyen jogértelmezési probléma volt, ugye ezeknek felelősséget kell vállalnia, és nem csak szakmai, hanem politikai felelőssége is van ennek a kérdésben a kormánynak. Úgyhogy szerintem a megszólalás az abszolút szükséges volt mindenkinek a részéről, és hát én azt gondolom, hogy itt számított a gyorsaság, és ebben Magyar Péter azt hiszem, hogy talán megelőzött mindenkit, tehát ő nagyon gyorsan reagált erre az ügyre, ilyen szempontból talán ő volt a leghatékonyabb.
És hogyan lehet értékelni, igazából a Tiszának a törvényjavaslata vagy föllépése volt az, amit a Fidesz lekövetett, vagy igazából hogyan lehet itt értékelni a Fidesznek a helyzetértékelését?
Én azt gondolom, hogy a Fidesz két szempontból is hibásan reagált erre az ügyre. Az egyik az egyértelműen az után tévesztés, amire utaltál is, hogy itt úgy tűnik, mintha a Magyar Péternek a követelését teljesítenék, ami nyilván abból fakad, hogy bár jött ez a, ugye egy megrázó bűncselekményről van szó, egyértelmű volt, hogy nagyon sok ember fog az érdekelni, nagy figyelem irányul majd rá, és ennek ellenére lassan reagáltak. Tehát, és ennek következtében ugye megelőzte őket Magyar Péter. A másik oldal, pedig a másik hiba pedig ugye az az, hogy mit utóbb kiderült, ugye nem erre a törvénymódosításra lett volna szükség, sőt, hogyha nem egyetve meg kicsit, hogy hát ugye valójában itt nincs ilyen probléma, nincs egy szükség módosításra, itt egy hiba történt, és ezt kell megoldani, ugye, hogy rosszul értelmezték a jogszabályokat a rendőrséget, ugye akkor teljesen más lenne az egésznek az optikája, máshogyan nézne ki. Tehát szerintem itt az történt, hogy lemaradtak ütemben, és aztán pedig kapkodás történt. Nekem így tűnik most kívülről.
És szerintem megépíthető ebből az ügyből egy olyan narratíva, ami fölülírhatja az eddigi politikai napirendet? Ugye itt azért alapvetően a gazdasági adatok rendkívül kedvezőtlenek a Fideszre nézve, de gondolhatják-e azt esetleg a Karmelitában, hogy egy ilyen ügy, amelyben az embereknek a fizikai biztonságérzete, pláne a gyerekek fizikai biztonságérzete van veszélyeztetve, tehát hogyha ebben ők most akár csak utólagosan is, de erőt mutatnak és attraktívan lépnek föl, akkor képesek lehetnek a TISZA tematizációs képességét érdemben befolyásolni, csökkenteni?
Ugye pont az a meglepő abban, hogy a nem maradt ebben az ügyben, hogy ez rendkérdés, amiben egyébként erős volt a kormány az utóbbi életben, utóbbi ciklusokban. Viszont ugye azt ne felejtsük el, hogy amilyen napirendben beérkezik ez a bűncselekmény, és az, hogy ami most történt a napokban. Ugye az év elején voltak egyelmi ügy, ami ugye egy gyermekek zaklatásához, bántalmazásához kapcsolódott. Utána ugye, szerintem hagytam heti szinten jelennek meg újabb is, hogy gyermek bántalmazási botrányok, ugye nyilvánvalóan most aktívan foglalkozik ezzel a közélet, közéleti szereplő. És tehát ebben a helyzetben, ja, igen, ugye a TISZA pártnak pedig van ez az országjáró kampánynak keretében, hogy bemutatja a gyermek gondozási intézményeknek az állapotát. Tehát ő szerintem itt már igazából bekerül egy olyan narratívába maga ez a bűncselekmény, és az ezzel kapcsolatos tlenkedés rendezőtlen a kormány számára.
Ugyanakkor egy válság, pláne egy morális válság mindig a kormánynak tud kedvezni, aki cselekvőszerepben tud majd föltűnni, pláne hogyha közvetlenül nem lehet hozzá kötni, tehát ez azért nem egy olyan kegyelmi botrány, mint ami Novák Katalin esetében előállt, ahol egyértelmű volt az ok-okozati összefüggés. Mégis azt gondolod, hogy itt esetleg a mulasztás vágya föloszható lesz majd akár Magyar Péter, vagy más ellenzéki politikai szereplő felől a Fidesz irányába, és ha igen, lehet ezt igazából megalapozottan állítani?
Szerintem ez olyan értelemben kedvezőtlen, hogy ugye egy ügyeket felsoroltam, rombolja a kormányozható állampedik narratíva, amit a Magyar Péter elindított az évek az első felében talán. Ez szerintem egy újabb eleme ennek, beépül ebbe a narratívába. Nyilván ez persze majd utána a szereplőknek a kommunikációján, a stratégiáján múlik, hogy mennyire tudják ezt számon kérni a kormányon, a kormány mennyire tud majd például olyan új erősebb rendpárti javaslatokat benyújtani, amiben megpróbálja megmutatni, hogy ő kezeli ezt a helyzetet. Tehát, hogy persze nem tudom, de én azt gondolom, hogy most eddig, amit láttunk ebben az ügyből, ez inkább erősítette ezt a kompetencia megkérdőjelezésére az nem működő államról szóló narratívát.
Ugye van hagyománya akár a közelmúltban is annak, hogy a politika megpróbálkozik megtorló büntető politikával tematizálni, illetve átvenni a domináns szerepkört. Ugye, hogy csak néhány példát mondjuk az utóbbi időszakból, Magyar Péter például korábban a mentelmi jog beszüntetését követelte, aztán a kegyelmi botrány utáni alkotmánymódosításban a fiatalkorúak elleni bűncselekményért nem lehetett kegyelmet adni onnantól kezdődően. Jakab Péter 2023-ban bedobta a halálbüntetést, korábban maga Orbán Viktor is bedobta a halálbüntetést, ami egészen szokatlan és rendkívüli regnáló miniszterelnök részéről. És ugye a Fidesz még a Covidot megelőzően az úgynevezett börtönbizniszel, illetve roma polgártársainknak a magyar polgárok igazságérzetét sértő kártérítésével próbált tematizálni, ezt mondom, elmosta aztán a Covid. Tehát a te megítélésed szerint tényleg van akkor a társadalmi támogatottság az ilyen megtorló szemléletű büntető politikának, ami miatt megéri egy politikusnak erre építenie?
Hát Én azt gondolom, hogy nem véletlenül alkalmazta ezt az eszközt a kormány is több alkalommal, azon ilyen szempontból olyan hatékonyan. Tehát szerintem igen, főleg ugye ez a mostani ügy, a Tilla Tamásnak az ügye, ez ugye kifejezetten az embereknek az igazságérzetére hatott, vagy azt sértette meg borzasztóan, hiszen ugye az egy dolog, hogy ez egy borzasztó bűncselekmény, de az, hogy utána ugye gyakorlatilag bejelentették a sajtótájékoztatót, hogy bejátszottak, hogy szabadon távozhat a feltételezett elkövető, az szerintem példátlanul sérti az emberek igazságérzetét, és igen, szerintem ugye éppanyag a szavazók arra, hogy ilyen megtorulnak.
Sajnos nagyon rossz lett a vonal, Péter, úgyhogy megpróbálkozom egy utolsó kérdéssel, de lehet, hogy akkor ezzel itt most le kell zárnunk. Van esetleg bármilyen olyan szempont még, amit a politikai értékelésénél szerinted figyelembe kell vennünk ennek az ügynek?
Vonalban vagyok.
Azt akartam kérdezni még tőled, hogy van-e szerinted bármilyen olyan további szempont, és akkor ez egyben a záró kérdésem is hozzád, amit érdemes figyelembe vennünk az ügy értékelésekor, kifejezetten a pártpolitikai vonatkozásban?
Hát ugye, ahogy mondtam, szerintem az a legmeglepőbb, hogy a Fidesz ebben le volt maradva, és remélem, hogy hallatszom.
Igen.
Oh, köszönöm. Szóval szerintem az volt a legmeglepőbb, hogy a Fidesz ebben le volt maradva. És szerintem azt látjuk megismétlődni, hogy a kormány tervez egy napi rendet egy hétre, ami ezen a héten valószínűleg a Trump látogatásról, Putyinnal való telefonbeszélgetésről, ugye volna ugye később a miniszterelnök Erdogánnal találkozik, köztem volt egy ilyen kis konfliktusa az ukrán diplomáciával a tűzszünetnek a javaslatáról. Szóval ez meg volt tervezve a tematikája a hétnek, és megint gyakorlatilag szerdára kisiklott, és szerintem az egyik magyarázat a
Sajnos elvesztettük Stumpf Pétert, innen is akkor megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sajnálom, hogy nem volt lehetőség tovább folytatni ezt a beszélgetést, de köszönöm szépen utólagosan is, hogy a rendelkezésünkre álltál. Annyit akartam még csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nyilvánvalóan Péter valami olyasmit szeretett volna befejezni, hogy volt egy elég erőteljes tematizációs terv a kormány részéről, amit valóban a nemzetközi diplomáciai kezdeményezéseivel megpróbált fölépíteni, hogy ezzel is valamilyen módon egy számára ismerős és egyébként kedvező terepen tudja tartani a politikai ellenfeleit. Ebbe jött be Tilla Tamás feltételezhető gyilkosának a megtalálása, illetve az először elengedése, majd aztán az elfogása. Valóban ez egy olyan helyzetet teremtett, amivel a Fidesz tempóvesztés könyvelhetett el, hogy ez mit fog jelenteni jövőre nézve. Nos, ezzel majd foglalkozunk a jövő héttől kezdődően, amikor újabb fejlemények állnak a rendelkezésünkre. Zárásként igazából csak annyit szeretnék elmondani, még itt a szerkesztőkkel beszélgettünk és egyeztettünk arról, hogy mik lehetnek azok a szempontok, amiket fontos ilyenkor elmondani. Azon kívül, hogy nyilvánvalóan együttérzésünket fejezzük ki a hozzátartozókhoz, Tilla Tamás szüleihez, illetve hogy megpróbáljuk valamilyen módon erősíteni azt, hogyha valaki hasonló helyzetbe került, mint Tilla Tamás szülei, akkor kapja meg azt a megfelelő támogatást a környezetétől, akár a szélesebb társadalomtól, ami szükséges ahhoz, hogy érzelmileg a lehető legkevesebb veszteséggel lehessen átvészelni ezt az amúgy elképzelhetetlen trauma együttest. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy az elmúlt 48 órának az eseményei alapján érdemes talán még egy olyan szempontot is fölvetnünk, hogy bármennyire is megalapozott legyen a morális felháborodásunk, bármennyire is megalapozott legyen az érzelmi feldúltságunk, itt fontos, hogy az igazságszolgáltatásra nehezülő nyomás ne eredményezzen egy olyan helyzetet, amelyben aztán az igazságszolgáltatás politikai szempontoknak akar megfelelni. Fölmerült ugye az a kérdés, hogy az ügyészség helyezhetett-e nyomást a rendőrségre, hogy megváltoztassa a jogértelmezését. Itt most ellentétes vélemények fogalmazottak meg ezzel kapcsolatban. Ugye a kriminológus szakértőnk kifejezett a mellett érvelt, hogy az ügyészség helyesen tette azt, hogy föllépett, és hogyha így van, akkor ez tökéletes, és minden a legnagyobb rendben. De ugyanakkor ebben az országban nem megalapozatlan azt feltételezni, hogy bizony az ügyészség képes politikai szándékok kiszolgálójaként föllépni, amivel kevés veszélyesebb dolgot tudunk elképzelni. Éppen ezért bármennyire is kiérezett és bármennyire is megalapozottan az igazságérzetünket bántó a mostani helyzet, végül remélhetőleg majd az igazságszolgáltatás mindezeket nem figyelembe véve, de az igazság és a jog követelmények megfelelően le fog sújtani, és olyan megoldást és olyan eredményt fog majd hozni, olyan ítéletet végső soron majd a bíróság, ami amennyire csak lehetséges, reparálja ezt az igazságérzetünket, de éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az igazságérzetünket és a jogbiztonságunkat egyszerre kell fenntartani, még egy annyira kiérezett helyzetben is, mint amilyen Tilla Tamás meggyilkolásának az esete. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, amivel ma este velünk tartottatok. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan újra találkozunk, minden jót kívánok!